Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egyiptomban zajlik a részes felek konferenciája, hangol rövidítéssel COP 27. konferencia. Ez a nemzetközi klímapolitika egyik legfontosabb éves eseménye. Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy asztalhoz ül a Föld valamennyi országának a vezetője, hisz a globális felmelegedés nem áll meg egyik vagy másik ország határánál, és egyeztetnek a közös irányról. Vagy ha úgy tetszik, megbeszélik, hogy milyen irányba kellene evezni abban a bizonyos csónakban, amelynek deklaratív szinten van célállomása, de sokszor tűnik úgy, hogy csak sodródik a sarki jégtakarók olvadása által megduzzadt tengereken, hogy ilyen képzavarral éljek. Évtizedek óta beszélünk ugyanis a széndioxid kibocsátás csökkentéséről, ennek ellenére az első 1992-es COP óta az éves globális kibocsátás több mint 50%-kal nőtt. Évente egyszer elhangzanak a szépen csengő szólamok, de a valóságban inkább marad minden a régiben, mint sem, hogy változás állna be. Így van legalábbis évek óta, de ne legyünk pesszimisták, adjunk egy újabb esélyt ezúttal az egyiptomi tanácskozások vezetőinek, akik történelmet írhatnak azzal, hogy sikerült áttörést elérni a klímapolitikai cselekményekben. Ellenkező esetben lassan nem lesz akinek történelmet írni. Mi történik Egyiptomban, miért figyel a sínai félsziget, Sharm el-Sheikh üdülővárosára számos ország, és miért kell nekünk is innen, Székelyföldről kiemelt figyelmet fordítani erre a roppant fontos kérdésre. A helyszínről Schaffhauser Tibor klímapolitikai tanácsadó, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója számol be, értelmez és elemez. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Székelyföld és Egyiptom között nagy a távolság, a klímaharcot pontosabban a vesztes csatákat azonban a saját bőrünkön érezzük, legalábbis kellene, hogy érezzük. Romániában, ahol a rekordmagas inflációval, rekordmagas bankközi hitelkamatlábbal, elszállt energiaárakkal kell szembenézni, most a legkisebb bajnak tűnik a globális felmelegedés, amelyet úgy érzem a mai napig sem értenek rendesen az emberek. Sokszor halljuk a narratívát, hogy miért beszél mindenki globális felmelegedésről, mikor fagyunk meg, olyan hideg van. Hogyan kell viszonyulnunk a 27. klímacsúcshoz itthon Erdélyben?
Köszönöm szépen a kérdést. Én szeretném még elmondani, hogy miért is vagyok most itt kint. Jelenleg a se kormány látja el az Európai Unió tanácsának elnökségét, és akkor mindig ilyen akkor az adott soros tanácselnök vezeti az uniós delegációt, és az ő munkájukat támogatom. Úgyhogy majd ennek mentén tudok válaszolni kérdésekre. Viszont erre a kérdésre visszatérve, ez igaz, hogy most kicsit így háttérbe szorul a klímaváltozás kérdése az energiaválság miatt, és sajnos nem tudunk róla megfeledkezni, mert az energiaválságot rövid távon elég hamar meg fogjuk tudni oldani valamilyen szinten. Lehet, ez a tél egy nehezebb lesz, de azért nem kell arra számítani, hogy a következő 4-5 tél is ilyen lesz, viszont ha a klímaváltozást nem kezeljük időben, akkor az azt jelenti, hogy a jövőben minden egyes nyarunk, vagy minden egyes őszünk, vagy telünk sokkal nehezebb lesz. Úgyhogy emiatt sajnos ezzel foglalkoznunk kell, főleg amiatt is, hogy ez egy hosszú távú folyamat része a különböző klímaváltozási folyamatok. Valamikor igen, a globális folyamatok nem feltétlen melegedést hoznak, de pedig nyáron láthattuk, hogy azért Európában nagyon sok aszály volt, hőhullámok, a világ más részén, például Pakisztánban több ezer ember életét követelő árvizek, úgyhogy sajnos így kibillent már most is valamilyen szinten az éghajlat a globális szinten, úgyhogy ez nem mindig úgy csapódik le, hogy melegebb lesz folyamatosan, akár télen is, hanem azt jelenti, hogy máshogy oszlik el a korábbi normálisnak mondhatókat, csapadékmennyiség vagy hőmérséklet. Úgyhogy igen, sajnos most persze nehéz így ebből a szempontból erre tekintenünk, hogy most akkor itt vagyunk Egyiptomban, ami egy meleg ország, és akkor beszélgessünk a klímaváltozásról, míg ez otthon azért az emberek félnek a téltől. De sajnos nem lehet elfelejteni, mert amit ma meg tudunk tenni, az ráhatásra lesz arra, hogy milyen lesz az éghajlat jövőben, és fordítva is, amit ma nem teszünk meg, a szintén hatásra lesz a jövőre is.
Említette ön, hogy a cseh uniós elnökségnek a munkáját segíti ön a klímakonferencián. Kik vesznek részt a 27. részes felek konferenciáján?
Hát alapvetően több részre lehet osztani az egész konferenciát. Hétfőn és a mai napon van a magas szintű eseménye a csúcsnak. A hétfői napon volt a megnyitója, az ilyen magas szintű megnyitója a konferenciának. Azt megjegyezni, hogy a szakmai tárgyalások már megkezdődtek korábban is, de a magas szintű az tegnap és a mai napon voltak és vannak. Olyanokra gondoltunk itt, mint az ENSZ főtitkár, a UNTIP Perszívó és a klímaváltozás foglalkozó keretegyezmény főtitkára, kormány és államfők, mint Emmanuel Macron francia, Olaf Scholz német elnök, Peter Fiala cseh, vagy Sanna Marin finn kormányfők, beszéltünk például Alexander van der Bellen osztrák, vagy akár Klaus Johannis román államfőkről is. Második héten érkeznek majd a miniszterek, az energia, klíma, pénzügyminiszterek, azért, hogy a politikai döntéseket meghozhassák, miután az első héten alapvetően a szakértők, itt gondoljunk erdészeti szakértőkre, energetika, klíma szakértőkre próbálják a különböző döntéseket előkészíteni, és a végén, amikor megérkeznek a miniszterek a második hétre, ők lesznek azok, akik ezeket a politikai alkukat, vagy a politikai megállapodásokat meg tudják majd hozni. Úgyhogy el lehet osztani a szakmai, akkor a szakmai vezetői, és tényleg az államfői politikai vezetőkre is a részvevőket.
Említette ön az ENSZ főtitkárt, António Guterres a klímacsúcs megnyitóján mondta azt, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem élethalál kérdése a mai biztonságunk és a holnapi túlélésünk szempontjából, és azt is mondta, hogy gyakorlatilag továbbra is éghajlatváltozási szempontból továbbra is robogunk teljes gázzal a pokol felé azon az idézőjeles autópályán. Az egyiptomi külügyminiszter a megnyitón azt mondta, hogy hajtsuk végre együtt a kötelezettségvállalásainkat az emberiség és a bolygónk érdekében. Nyilván ez a kijelentés ez jelzi, hogy mindenkiről szó van itt. Persze azt mondani, hogy a bolygónk érdekében az egy picit fura, mert a Föld az maradni fog, köszöni szépen, fog keringeni a nap körül, bármit tegyünk mi itt, bármennyire is szennyezzünk, és bármennyi üvegházhatású gázt is kibocsássunk, de alapvetően nagyon súlyos szavakat fogalmaztak meg a konferencia megnyitóján. Milyen volt ezeknek a fogadtatása Egyiptomban, vagy a szakemberek részéről, vagy milyen ennek a média visszhangja? Gondolom, aki ott van a klímakonferencián, az valamilyen szinten elkötelezett a környezetvédelme mellett.
Hát igen, itt még megemlíteni kettő ilyen jelentést, ami az elmúlt időszakban került, vagy hoztak nyilvánosságra. Az egyiket az ENSZ-nek a környezetvédelmi, a másik pedig az ENSZ-nek a klímapolitikai, vagy klímafoglalkozó ilyen szakmai szervezete hozta ki. Hát mind a kettő nagyon elkeserítő volt. Mind a kettő azt mutatja, hogy nem állunk jól a vállalások teljesítésével, mert tavalyi klímakonferencia során nagyon sok bejelentést tettek az országok, hogy többet fognak tenni, több finanszírozást bocsájtanak rendelkezésre. Szóval több ilyen bejelentés volt, ami után lehetünk pozitívak, viszont idén ezt után néztek, hogy hogy állnak ezeknek a teljesítésével. És egyedül úgy néz ki, hogyha még ha minden vállalást is teljesül, amit megtettek az országok és az ország vezetői, akkor is olyan 2,83 fok körüli átlagos melegedésre számíthatunk a századunk végéig. Itt csak, hogy ezt egy konceptusba helyezzem, hogyha másfél fok fölé megy az átlagos globális hőmérséklet növekedés, ami nem tűnik soknak, az azt jelenti, hogy kis szigetország, mint Fidzsi, például el fog tűnni a Föld felszínéről, és akkor olyan szintű változások indulnak be a bolygónk éghajlatába, amit már nem lehet fejtelen visszafordítani. Itt gondoltunk arra, hogy elkezdenek elsivatagosodni területek, például gondoltunk az Alföldre Magyarországon, nehezebb lesz megtermelni bizonyos élelmiszereket Európában, akkor ilyen trópusi betegségek, amik eddig nem voltak Európában jelen, megjelennek. Már most is egyre többször láthatjuk, hogy ilyen különböző ázsiai, afrikai eredetű szúnyogok például már megtalálhatók Európában, ami azért aggodalomra adhatók. Úgyhogy elég sok ilyen jel van, amiben aggódhatunk. És a tegnapi magas szintű megnyitón is az ENSZ klímás szakmai szervezetének a vezetője is mondta, hogy hát elég nagy probléma, hogy a 194 részes félből csak 29 adott le újabb vállást a tavalyi klímakonferencia óta, Úgyhogy igen, ez egy globális probléma, amire globális választ kéne adni, viszont nem mindenki látja azt, hogy ebben neki is ugyanolyan szinten kell részt vennie. De erről még beszéltünk pontosabban, hogy akkor kinek milyen szintű felelősség van ebben. Úgyhogy még mondhatnánk, hogy a politikai szinten mindenki elkötelezett, mert a politikai beszédre szóval mindenki elmondta, hogy persze ők elkötelezettek a klímavédelemért és a klímaváltozási fellépés mellett. Viszont a szakmai tárgyalások során már azért hallani olyan országokat is, akik próbálnak bizonyos témákat lassítani, vagy akár keresztbe is feküdni nekik, hogy ez megállapodás jusson bennük.
Schaffhauser Tibor klímapolitikai tanácsadó, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója a mai napra kész vendége. Mai vendégünk a Egyiptomból jelentkezik be a Marosvásárhelyi Rádió műsorában, a Részes Felek konferenciáján, az ENSZ klímapolitikai konferenciáján, 27. klímakonferenciáján van. És egyébként ebben az egész történetben van egy feloldhatatlannak tűnő ellentét, legalábbis ezt látom én az átlagember részéről, hisz a legutóbbi klímacsúcson is láthattuk a több száz magángépet, amellyel a konferenciára érkező hivatalosságok jöttek, márkás öltönyök, ruhák, ezekről ne is beszéljünk, és tehát az van, mintha a példamutatás része elmaradna ennek az egésznek. Említette ön azt, hogy mindenki azt mondta, hogy persze, természetesen elkötelezettek vagyunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy másfél fok alá szorítsuk el a globális felmelegedést, de mégis mintha elcsúszna a történet. És akkor megcsodálkozunk azon, hogy egy hazai felmérés szerint 10 hazai lakosból csupán egyet foglalkoztat a klímaváltozás kérdése. Ismétlem, egyet. Holott arról beszélünk, hogy megállíthatatlan folyamatok indultak be.
Hát igen, sajnos azért itt vannak ilyen problémák, amiket kezelni kell. Például arra, hogy ide rendszeresen a világ minden részére elutazunk, erről is már azért nagyon sokszor beszéltünk itt a klímatárgyalások során, hogy ennek nem feltétlenül van értelme, hogy minden évben a világ különböző pontján tartjuk ezeket a tárgyalásokat, főleg így a COVID után, miközben láttuk, hogy nagyon sok egyeztetést meg tudunk tartani online is. Úgyhogy van egy ilyen beszélgetés, ami magát így az egész folyamatot próbál érinteni, egy kicsit így pont ez a példamutatást jobban hozni. Ugyanúgy a maga a konferenciákon is igyekeznek azért a szervezők zölden eljárni, mindenki megkapja az elején a kulacsát szépen, hogy akkor tudja magának tölteni a vizet, ne legyen hulladék is. Vannak ilyen dolgok, de ezek nagyon kis lépések. A másik része ez a magángép, igen, ez szintén nem túl jó ebből a szempontból, hogy itt a világ végén úgymond itt a Vörös-tenger partján ülünk össze, mert az ide elég nehéz eljutni mindenkinek. Szóval ez is egy olyan téma, amit így igyekszik kezelni az Európai Unió rendszeresen, és a tagállamok rendszeresen felhozzák, hogy ezzel mindenképpen változtatni kéne. Viszont ha meg azt nézzük, hogy az államvezetőknek a példamutatása, itt gondolhatunk egy-két gazdag öbölmenti országra, akik a mai napig fejlődőként tekintenek magukra, és ezért finanszírozást szeretnének kérni a fejlett országoktól, és mindenféle mentességet a különböző vállalások teljesítése alól, miközben azért gondolhatjuk, hogy megvannak a lehetőségek arra, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, csak hát érdekeltek az olaj- vagy gáziparban. Úgyhogy vannak ilyen nehezen feloldható dolgok. Itt nagyon fontos a társadalmi nyomás, nagyon fontos az, hogy a különböző szakmai szervezetek, civil szervezetek is részt vegyenek ezen a beszélgetéseken, és nyomást tegyenek a döntéshozókra, hogy lássák, hogy a lakosság, a polgárok már változást szeretnének. Itt megint egy kicsit probléma, hogy itt elég messze vagyunk mindentől, és sok civil szervezet nem tud részt venni, úgyhogy ez is egy olyan téma, amit sajnos kezelnünk kell, és most sajnos az egyiptomi COP-on ezt nehezen tudjuk kezelni. Abban pedig beszéltünk arról a témáról is, hogy fontos a lakosságnak a részvétel is, ez is nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy beszélgetünk most a rádióban erről a témáról, mert fontos, hogy minél többen halljanak el ezekről a dolgokról, hogy vannak ilyen tárgyalások, ahol a kormányok részt vesznek, a kormányok részére fontos meg is adni az iránymutatást, hogy mit szeretnénk, mint polgárok. Például a magyar tárgyadelegáció majdnem 2000 levelet kapott magyarországi iskolásoktól képeslapokat, leveleket, amiben azt írták le a fiatalok, hogy mit szeretnének, hogy mit képviseljen a magyar kormány és a magyar delegáció. Szóval lehet ilyeneket tenni, fontos is meglépni ezeket a lépéseket. És azért egyes országban erre azért van, látszik az, hogy tényleg hallgatnak a polgárokra. Pont ma délután tartotta Klaus Johannis és Peter Fiala elnökök egy magas szintű rendezvényt, ami pont az oktatás és a fiatalfejlesztés fontosságról szólt az EU pavilonban, és itt azért is sok másik döntéshozott és szakmai szervezet is meghívtak arra, hogy beszélgessünk erről, hogy hogyan lehet az országainkban jobban beszélgetni a klímaváltozás kérdésre, és jobban bevonni az embereket ezekbe a tárgyalásokba.
Nyomásgyakorlást említett ön. Én azt látom, hogy a klímaaktivisták részéről most már nem annyira nyomásgyakorlás, mint elkeseredett küzdelem zajlik, és ezt az elkeseredett küzdelemnek az egyik kivetülése az, hogy múzeumokban képekre dobnak rá paradicsomot, vagy oda ragasztják a tenyerüket képekhez. Tehát lassan nincsen, amit tenni, nincsen, ahogy felhívják a figyelmet magukra, illetve a klímaváltozás hatásaira való figyelésre.
Igen, erről a témáról, hogy így a szakmai körökben és munkatársakkal sokat beszélgetünk, hogy meddig érdemes elmenni egy ilyen tüntetésen, meddig érdemes szakmai szempontból kezelni. Ebből a szempontból jó, hogy sokféle civil szervezet és sokféle különböző csoportosítás létezik. Például a Greenpoint Center részéről mi igyekszünk mindig ilyen szakmai megoldásokat adni a döntéshozók számára, a cég számára, és tovább. Erre is van egy bizonyos igény, viszont úgy gondolom, arra is van igény, hogy legyen figyelemfelkeltő akciók, és beszélgettem hasonló szereplőkkel, vagy hasonló szervezetekkel, és többen elmondták, hogy ők se így kezdték. Elkezdték először a petíció írásával, akkor beszélgetések szervezésével, csak sajnos láthatjuk a médiában, gyakran megesik, hogy a celebek napi tördésései sajnos azokban a mindig főcímnapon, és nem azzal foglalkozunk, hogy milyen veszélyek és vagy milyen megoldási lehetőség akár vannak előttünk a klímavédelem szempontjából, és megértem, hogy néha úgy gondolják, hogy már csak ilyen nagyon erős akciókkal lehet felhívni a figyelmet erre a veszélyre, ami előttünk áll. Ebből a szempontból bár teljes mértékben úgy gondolom, hogy az erőszakig nem szabad elmenni, viszont a látványos akcióknak van értelme, mert mégis beszélgetünk róla most, és mégis beszélgetünk ezekről, és így is címlapra lehet kerülni. Sajnos úgy néz ki ez a megoldás egy-két helyen. Reméljük, hogy azért ez halad előre. Azt láthatjuk, hogy például a fiatalok nagyon sokat tesznek ennek az ügy érdekében, mert az, hogy valaki fiatalként beszélget el a témáról otthon a saját lakással, a saját szüleivel, ez is be tud indni egy olyan nyomást a saját családján belül, ami nem feltétlenül jönne létre. Ha még nem is látná a szülők, a nagyszülők, hogy van egy ilyen probléma, az a gyerekekkel beszélgetni, ez azért tényleg nagyon sokat tud hozni, és nagyon sok változás is tud hozni a családokon belül is. És remélhetőleg ők, mint akik már választottak, választópolgárként pedig tudnak döntésre ösztönözni politikusokat is. Másik pedig mi, mint fogyasztók, mindig is tudunk ösztönözni cégeket, vállalatokat arra, hogy ők is fenntarthatóbban működjenek, azzal, hogy tudatosan vásárolunk, tudatosan döntünk, tudatosan fogyasztunk, mert akkor adhatunk egy jelet a cégek és a különböző vállalatok felé, hogy mi mit szeretnénk fenntarthatóbb zöldebb termékeket.
Említette az imént az öbölmenti országokat, és itt mondjuk el azt, hogy egyébként vita van arról, hogy ez az egész klíma dolog, amibe kerültünk, ez pontosan kinek a sara, és nagyon sokszor elhangzik itt már a Kyoto-i egyezmény előtt a közös, de megkülönböztetett felelősség alapelve, amely szerint a fejlett térségeknek nagyobb történelmi felelőssége van a globális éghajlatváltozás előidézésében, mint a fejlődő országoknak, és a fejlett, többségében nyugati országok most épp a fejlődő országokat vádolják azzal, hogy elsősorban ők a felelősek a károsanyag kibocsátásért, miattuk emelkedik ilyen drasztikusan a bolygónak a hőmérséklete. Lehet igazságot tenni ebben a kérdésben, vagy nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mindenki tartsa magát a vállalásokhoz?
Igen, ez egy hosszú múltra visszatekintő vita, és emiatt is van különbség például a kiotói jegyzőkönyv és a párizsi megállapodás között, mert Kiotóban csak is a fejlett országok kaptak kötelező célokat, Párizsban pedig úgy állapodtunk meg, hogy mindenki önmaga tesz vállalást, önmaga határozza meg, hogy mire képes, ön erejéből vagy akár külső segítséggel, szóval sokként fejlődő országnak van egy olyan célja, amit akkor tud megvalósítani, kap hozzá támogatást. Úgyhogy ennyiből fontos lenne, hogy mindenki tartsa magát a saját vállaláshoz, mert ennyiből ezt nem lehet azt mondani, hogy valaki ráerőltette az országokra a vállalást, hogy mindenki saját maga tehette ezt meg. Úgyhogy fontos, hogy ezek a vállalások tényleg megvalósításra kerüljenek, ez egyik része. És teljesen igaz a közös, de megkülönbözött felelősség, mert az éghajlatváltozás hatásai, az éghajlatunk az egy közös dolog, ez nem áll meg a határoknál a klímaváltozás, ezért közösen kell fellépni, mindenkit érint. Viszont ami a probléma, hogy pont a szegény országot érinti a legjobban, mert a gazdag országokban könnyebben tudunk alkalmazkodni a klímaváltozás hatásai, például úgy légkondícióban berendezések, új épületeket tudunk építeni Európában. Ezt fejlődő országban nem feltétlenül tudjuk megtenni, úgyhogy azért fontos tisztában lenni azzal is, hogy azért más lehetőségei vannak a fejlődő országoknak. Viszont a másik, amit fontos elkülöníteni, hogy mi például az Európai Unió részéről, mi nem ez a fejlődő ország felosztásban gondolkodunk, hanem a nagy kibocsátókra próbálunk koncentrálni. Mint a nagy kibocsátók alatt ott van például Oroszország, India, Kína, ahol azért, vagy a Szaúd-Arábia, és még sorolhatnánk, ahol azért már elválik a fejlettség szintje, ami a 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt kellett meghatározásra az ENSZ különböző egyezményeiben, és valódi fejlettség és a kibocsátások. Szóval most azért már kicsit meghaladtuk ezt a 20-30 éves felosztást, ki a fejlett és fejlődő, például Magyarország is OECD tag lett azóta, úgyhogy azért eljutott egy újabb fejlődési státuszba, például Pékura is ahhoz képest, hogy régen fejlődő országot most már fejlett, Mexikó egyetemben, úgyhogy ezt már egy kicsit meghaladtuk. Ugye az Európai Unió részén mindig próbálunk ez a nagy kibocsátók meghatározással élni, és ez jobban lefedi azt, hogy kinek is van nagyobb felelőssége. Persze fontos, hogy minden ország megtegye a sajátját. Itt megint csak azt mondom, hogy például Magyarország a globális kibocsátásoknak csak a 0,1%-át adja. Ennek ellenére ugyanúgy fontos, hogy teljesítjük, amit vállaltunk, mert ha senki nem teljesíteni azt az egy kis 0,1%-át, akkor nem jutnánk oda el, hogy a közös cél a másfél fok alatti tartás megvalósuljon. Ezért mindenki van felelőssége, de itt is vannak differenciált hozzá, vagy megközelítések. És az is fontos, hogy tényleg megadjuk minden támogatást arra a rászorulókra. És én megint azt mondom, hogy arra rászorulók, akik tényleg a legkevésbé fejlett országok, így gondoltunk Bangladesre, Pakisztánra, vagy a kis sziget országokra, akik leginkább veszélyezteti a klímaváltozás. Úgyhogy őket kell mindenképp előnyben részesíteni a támogatások és a kapacitásépítés, technológiai transfer és ilyen különböző ilyen együttműködés mechanizmusok során.
A mai napra kész vendége Schaffhauser Tibor klímapolitikai tanácsadó, aki Egyiptomból a részes felek konferenciájáról, az ENSZ nemzetközi klímakonferenciájáról jelentkezik be a Marosvásárhelyi Rádió napra kész című műsorába. A Magyarországi Green Policy Center társalapítója beszámol, értelmez és elemez a mai műsorban. Klímapolitikai széthúzás vagy megegyezés? Mi van most? Mert megegyezés lehet, hogy papíron van, de van egy körbemutogatás is, mert egyértelműen nem működik a klímacélok teljesítése. A szegény országok azt mondják, hogy azért nem tudják teljesíteni, mert nem kapnak elég támogatást. A gazdagok azt mondják, hogy azért nem adnak támogatást, mert nem teljesítik a klímacélokat. Széthúzás vagy megegyezés?
Igen, ez egy fontos téma volt az előkészítő megbeszélések során, és a múlt héten több ilyen informális egyeztetés volt a delegációk között. Most annyi történt, hogy a mostani COP27 napirendjére felkerült a veszteségek és károk pénzügyi támogatásának a témaköre. Ez azt takarja, hogy a klímaváltozás okozta ilyen katasztrófákat hogyan lehet megtéríteni, milyen mechanizmusoknak lehetőséget az újraépítés és hasonlók során. Úgyhogy ez egy új napirendi pont, ez most felkerült a napirendre, amiről fogunk tárgyalni, illetve más témák között megemlíteném az új hosszú távú pénzügyi célt, aminek szintén zajlanak a tárgyalásra, ami azt hivatott megalapítani, hogy a fejlett országok mennyi forrásról mobilizálni a fejlett ország támogatására a következő évek során. Mert volt egy 100 milliárd dolláros évi cél meghatározva, amit 2020 és 25 között kell mobilizálni az országok, a fejlett országnak a fejlődők részére, és most a 25 utáni célokat próbáljuk meghatározni. Úgyhogy van erről a beszélgetés, hogy olyan támogassuk a fejlődő országok klímacéljait, viszont azt tényleg viszont meg kell jelezni, hogy azért van egy ilyen bizalom hiány a két fél között egyelőre, mert sokszor azt látjuk, hogy úgy kérnek fejlett országok forrásokat, hogy nem határozzák meg, hogy mire is kérnek forrásokat. Mi azt szeretnénk, hogy a klímacélok legyen meghatározva, és ez a klímacélok meg van határozva, akkor persze mi tudunk ezt támogatást nyújtani. Viszont az, hogy egy ilyen üres csekket állítsunk ki, az azért az nehézkes. Most azért itt ez egy ilyen toljuk-húzzuk nehéz beszélgetés, mert persze itt mondhatják azt is, hogy a fejlődő országok, hogy hát mi nem tudják mennyi forrással rendelkezésre, azért nem tudják meghatározni a terveket. Mi mondhatjuk azt, hogy amíg nincsenek tervek, nem tudjuk megmondani, hogy melyiket tudjuk támogatni, de ezek a beszélgetések ezek most zajlanak, úgyhogy emiatt viszont jó, hogy ismét összeültünk és találkoztunk, mert azért lehet ezeket a beszélgetéseket előrevinni. Úgyhogy remélem, hogy ezért a második hétre, mire jönnek a miniszterek, ezek a politikai alkukat meg lehet kötni, hogy melyik legyen először a célok meghatározása, és utána a finanszírozás, vagy fordítva. Úgyhogy ezt most még nem tudom megmondani, hogy mi lesz a kimenetele, de ez a tárgyaláson most megkezdődtek, hogy hogyan legyen a támogatása a fejlődő országok klíma ambíciójának és a klíma akcióinak.
Beszéljünk egy picit az Európai Unióról. Az elmúlt egy év mennyit látott az EU éghajlati hitelességének?
Hát sajnos vannak olyan országok, ahol visszaálltak ideglenes megoldásként fosszilis energiákra, hogy visszaterveznek állni, ha szükség van rá. Van, ahol ez még nem biztos van, csak bejelentették, hogy képzelétbe helyeznek üzemeket. Szintén ezek a cseppfolyós gáz, LNG beszerzések is azért rontottak valamilyen szinten az EU megítélésén, viszont a másik részről azt meg kell jelzni, hogy nagyon sok másik ország ellentétben nekünk nem csak célok van meghatározva, hanem konkrétan a jogszabályok is elfogadásra kerülnek, vagy éppen tárgyaljuk őket. Az Európai Unió annó meghatározta, hogy felemeli a közös éghajlati célját, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkenti a kibocsátásait 1990-hez képest, és ehhez hozzárendelt már egy egész sor jogszabályjavaslatot is, egy egész nagy csomag van ehhez, és a különböző elemeit már elkezdtük letárgyalni, valamit el is fogadtunk már, például, hogy 2035 után már nem lehet új fosszilis üzemanyaggal működő autókat forgalomba helyezni. Szóval annyiból viszont fontos megjegyezni, az Európai Unió legalább előre megy abban a szempontból, hogy tényleg elfogadja a jogszabályokat, tényleg tárgyalja a konkrét átültetését a céloknak. Úgyhogy ezzel azért előrébb van, mint nagyon sok másik ország, aki csak meghatározott célokat, de nem tett mögé semmit. Úgyhogy ezek mellett, bár most van egy ilyen kis visszalépés, ami remélhetően csak pár hónapra, vagy akár csak egy évre szól, azért a közép- és hosszú távú célok azok ott vannak, amíg meg kell valószínűleg el kell tudni érni. 2030-ra, 2030-ra megvannak a céljaink, 2050-re megvannak a céljaink, a klímasemlegesség. Úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit nehezebb beszélget teljesíteni ez a kisebb kilengés miatt, de ezek nem szűntek meg, nem lettek felfüggesztésre, és ezt mondjuk itt is folyamatosan, és mutatjuk a jó példákat. Nagyon sok példát hoztunk, amit be tudunk mutatni, és amivel szeretnénk együttműködni a többi országgal. Több ilyen együttműködési megállapodás, vagy ilyen különböző ilyen projektet is hoztunk, amivel szeretnénk, hogy együttműködjünk és segítsük a többi országból is hasonló jó példák és jó projektek bevezetését, vagy szakpolitikák, jogszabályok átfogadását. hogy mutassuk, hogy nem csak kitűzünk célokat, és hát nem csak, hogy nem tervezünk teljesen visszalépni a célok elfogadását, hanem tényleg megyünk előre, és vannak konkrét, kézzelfogható jogszabályok, projektek, amik előre mutatnak.
A nagy közönség, illetve miatt értelemszerűen a nagy politika számára az éghajlatváltozásnál most sokkal érzékenyebb téma a globális gazdasági és geopolitikai, valamint biztonságpolitikai kihívásoknak a sorozata. Nem azt mondom, hogy ez a helyes, csak némi megértéssel konstatálom azt, hogy ez a helyzet. A klímacsúcs kilátásaira ez nyilván rányomja a bélyegét, ez a többdimenziós válság rányomja a bélyegét. Megjósolható, hogy mekkora árnyékot vet ez a tárgyalásokra, illetve törekvésekre? Érződik ez ott Egyiptomban az, hogy keleti szomszédunkban háború van?
Igazából a júniusi tárgyalások során az én előkészítő szakmai tárgyalások voltak. Ott ez jobban megjelent, mert akkor még friss volt az egész konfliktus, nem nagyon láttuk, hogy mik a pontos hatásai. Ott volt egy eset, amikor konkrétan az Európai Unió és a többi fejlett ország, Egyesült Államok, Ausztrália és utóbbi is, konkrétan ki kell, hogy vonuljunk a plenáris teremből, mert Oroszország olyan megvéseket tett, amit nem tudtunk sajnos támogatni. Hát akkor sokkal jobban megjelent. Azóta viszont azért sikerült valamilyen szinten rendezni nagyon sok ilyen kérdés, hogy honnan lesz beszerezve a gáz, hogyan leszünk energiahatékonyabbak, milyen új célokat fogalmazunk meg. Itt gondoltunk például az EU-nak a Repower EU programjára, hogy pont erre vonatkozik, hogy hogyan vezessük ki, többek között erre vonatkozik, hogy hogyan vezessük ki az orosz gáz függőséget Európából, megemelték a megújuló célokat, energiahatékonysági célokat. Szóval azóta elég sok minden változott. Például fontos látnunk, hogy az európai gázpiacokon az árak visszamentek a háború előtti szint alá, szóval már kezd rendeződni a piac. Úgyhogy emiatt most már kevésbé erős ennek a hatása. Most például, amikor Ukrajna felszólalt a plenárison az egész háború kapcsolatban, Oroszországban nem tett semmilyen megjegyzést, nem válaszolt rá, ami így a globális tárgyalás szempontjából pozitív. Oroszország is mondjuk úgy próbál konstruktív lenni a szakmai kérdésekben. Politikai kérdések az más tím, de a szakmai tárgyalás során. Úgyhogy azért valamilyen szinten látszik, hogy eltett annyi idő, hogy tudtuk rendezni valamint szinten a sorainkat. És ez igazából valamilyen szinten európai probléma, azért a globális tárgyalásokról nem nyom rá a bélyegét. És az ENSZ pedig ugyanúgy elvárja az Európai Uniótól és tagállamot, hogy ugyanúgy megtegyük a válaszunkat, és hogy teljesítsük a válaszunkat. Úgyhogy nem veszik nagyon figyelembe, hogy vannak ilyen kihívások, úgyhogy teljesítenünk kell a válaszokat. Úgyhogy ebből a szempontból, illetve annyira nem, itt már nem annyira jelnek meg ezek a lépések, mint például a korábbi egyezések során.
Adásidőnk végéhez közeledünk, beszélnünk kell viszont egy nagyon fontos kérdésről. Kinek kell tennie annak érdekében, hogy az ambiciózus klímacélokat, azokat teljesíteni tudjuk, és a kinek kell alatt politikumot értek, valamint átlagembereket. Kié a felelősség? Ki kell előbb lépjen? Kinek kell megtennie az első lépéseket? Mert itt is körbemutogatás van, az állampolgár azt mondja, hogy hát amíg nem segít az állam, addig én nem teszek semmit. Az állam meg, hát nem teszünk semmit, mert nincsen akiért tenni.
Hát igazából az a baj, itt nem tudom azt mondani, hogy egy ilyen minden országban ugyanolyan elfogadható megoldás sajnos. Van, ahol a kormányok már maguk előre mentek. Például most mondhatnám, hogy ott van Svédország, aki nagyon aktív, és most a kormányváltás ellenére sem tervezik átdolgozni a célokat. Új szakpolitikákat tervezem bevezetni, de a célok ugye maradnak. Van olyan ország, ahol ez működik, bár ott is kellett az hozzá, hogy az állampolgárok mutassák, hogy van igény erre. Másik példát mondhatok, hogy az állampolgároknak a szerepére. Hollandiában úgy gondolták az állampolgárok, hogy nem elég ambiciósak a kormány céljai, és egy ilyen klímapel során arra kötelezték a kormányt, hogy ambiciósabb célokat fogalmazzanak meg. Hasonló, hogy klímaperek indultak több országban is, ez például az egyik irány abban, hogy hogyan lehet nyomást helyezni a kormányokra. Máshol nagyon sok tüntetést láthatunk, Fridays for Future-től elkezdve a tudományos élet szereplőitől, akár közéleti szereplőktől. Ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy nyomást helyezünk a kormányokra, vagy akár a szavazatunkkal is. Nagyon sok országban előre tört a zöld oldal, a zöld pártok. Ausztriában, Németországban is van zöld párt a kormánykoalícióban, úgyhogy az állampolgároknak van lehetőség befolyásolni a kormányokat, ott, ahol nem elég ambiciózusak. Úgyhogy ez úgymond meghatározása, a jogszabályok eldöntése, az ilyen lépése, mindenképp a kormány felelőssége, mert ők tudják a jogszabályokat, a stratégiát megalkotni, de az állampolgároknak kell kinyilvánítani, hogy mekkora igényük van erre. Látni, hogy az ilyen különböző eurósat felmérésekből, hogy Európában alapvetően a polgárok nagy része azért zöldebb fellépés vár a kormányaiktól. Ez persze változik, hogy melyik országban mennyire, de mindenhol látszik, hogy azért van egy ilyen kérés. Ha viszont azt nézzük például, hogy ki mennyi szeretne sármagat tenni, azért ott látjuk, hogy a régiónkban azért sok állampolgár társunk még úgy gondolja, hogy addig érdekli a klímaváltozási környezetben a kérdés, hogy nem neki kell változtatni az életén. Hát sajnos ezen a hozzáálláson azért valamilyen szinten pontosan változtatni. De itt mindig elmondom, viszont az előző beszélgetésen is elmondtam, hogy itt nincs egy ilyen top 10 lista, hogy mit kell megtenni ahhoz, hogy valaki jó környezetvédő vagy jó állampolgár lehessen, hanem az a fontos, hogy mindenki a saját lehetőség mérten tegyen meg a lépéseket, ha csak megfelelően szelektíven tudja gyűjteni a hulladékot, ha csak kicsit takarékosabb az elektromossággal, ha csak tudatosan vásárol, az is nagy lépéseket tud hozni. Ha pedig van lehetősége politikailag magát, vagy politikai lépésekre eszteni magát, itt nem kell arra gondolni, hogy indul egy választáson, csak egyszerűen szavaz, vagy egyszerűen támogat egy civil kezdeményezést, vagy egy tüntetést, mert az is nagyon sokat tud számítani, mert ezzel látjuk, hogy például ott van Greta Thunbergnek a példája, hogy egy ember is tud azért egy olyan változást hozni azért a klímapolitikában, vagy a környezetvédelemben, amire nagyon sok hatása tud lenni akár az egész világra. Úgyhogy azt nem mondhatjuk, hogy egy embernek nincs felelősség, vagy nem tud semmit se tenni, mindenki tud valamennyit, és remélem, hogy mindenki is a saját lehetőséghez képes, majd próbál és igyekszik fenntartóban és környezetbarátabb módon élni.
Legyen ez a végszónk Schaffhauser Tibor klímapolitikai tanácsadónak, magyarországi Green Policy Center társalapítójának. Köszönöm, hogy benne a mozgalmas időszakban is bekapcsolódott a naprakészbe és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és állok tovább is rendelkezésükre. Viszont.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszárbotont kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.